Drága szeretett mennyei atyánk, hálával teljes a szívünk, hogy itt állhatunk előtted. Itt állhatunk, imádhatunk téged, leborulhatunk előtted. Köszönjük mennyei atyánk az életünket. Köszönjük, hogy az Úr Jézus a kereszten elvégezte a keresztművét, amely mi megváltásunkat értünk és helyettünk tette. Köszönjük, hogy életét adta, hogy nekünk életünk legyen. Feltámasztott minket a halálból. És köszönjük, hogy új életet nyertünk, drága mennyei atyánk. Köszönjük a te szeretetedet, mert te előbb szerettél minket, és ezért a fiadat feláldoztad, önként odaadtad. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Hálákat adunk a gyógyulásokért, az épségekért, a testi épségekért, a lelki épségekért, mennyei atyám. Köszönjük, hogy megváltottál minket kereszten a betegség átkától is, a szegénység átkától is Jézus nevében. Köszönjük, hogy a te sebeidben gyógyulást nyertünk. Te verettettél, kínosztattál azért, hogy mi egészségben élhessünk. Köszönjük ezt, mennyei atyám. És köszönjük a drága erődet, Uram, a drága szellemedet, Isten szellemét. Köszönjük, aki bennünk lakik, és örökké bennünk is marad. Köszönjük, hogy ez a drága Szent Szellem feltámasztotta Jézust a halálból, és ez a drága Szent Szellem él bennünk, és megújítja minden napon a mi elhalt testünket, megújítja a sejtjeinket, életet ad a testünknek. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Köszönjük a drága igédet, amit a szánkba adtál, mert te mondtad ki, atyám, hogy legyen és lett. És ugyanezt az igét, ugyan a te szavaidat, a te erődet, atyám, nekünk adtad. És az igében erő van és élet, szellem és élet van benne. És köszönjük, amikor ezeket kimondjuk, életre kelnek a sejtek, és életre kelnek a dolgok az életünkben. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Megelevenednek a sejtjeink, és a rossz sejteket elátkozzuk a testekben, a rendellenes működéseket átkozzuk, és mivel Krisztus élete bennünk él, ezért megújulnak a sejtek, és teljes egészségben tudunk élni a fejünk tetejétől a lábunk ujjáig. És köszönjük azt a hitet, Istenem, amit tőled kaptunk, mert hit van a szívünkben, és nem kételkedünk benned. Bizodalmunk van benned, Uram, és ezt a bizodalmat mind jobban befogadjuk, és elismerjük, Uram, hogy te vagy az élő Úr, te vagy a megmentőnk. Köszönjük, hogy minden bűnünket elmostad a kereszten a véreddel, Uram. Köszönjük ezt neked Jézus nevében, a múlt, jelen és jövő időben tekintve. Köszönjük, mennyei atyám, és köszönöm, mennyei atyám, a mai napon itt jelenlevő testvéreimet az Úrban. Köszönöm, akik hallgatnak minket az interneten Jézus nevében, és köszönöm, mennyei atyám, akik nincsenek itt, azok életét is. Megáldom mindenki családját a Jézus nevében, a kicsintől a nagyig, Uram. Köszönöm az életeket, köszönöm, hogy a te kegyelmed az életünk felett lebeg, és a te védelmed minden napon velünk van a Jézus nevében. És nem üssük meg a lábunkat, mert te megmentesz minket, Uram. És előnkbe adtad az életet, amit mi választottunk, és az igédet, amin épülhetünk, és mind jobban megismerhetünk téged általa. Jézus nevében nem állunk meg egy helyben, hanem megyünk tovább a te utadon, a te keskeny utadon. Köszönjük ezt neked a Jézus nevében, és az ördög minden cselvetését elátkozzuk az életünkbe, és nem engedjük a portánkra a Jézus nevében, hanem a te áldásodat vesszük magunkhoz, amivel te megáldottál minket, ezt gyakoroljuk, és cselekedetekkel megtesszük, ami tőled való, ami tőled, ami jó származik. És köszönjük, hogy eddig is, amit jót elvégeztél az életünkbe. Hálásak vagyunk ezért, Uram. És hálaadásban vagyunk minden nap azért, mert te vagy nekünk. És köszönjük az életünket a Jézus nevében. Amen. 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 Foglaljatok helyet. Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon. És hisszük azt, hogy a Szent Szellem megnyitotta a szíveteket, befogadó a szívetek, van szellemi fülünk, szellemi szívünk és szellemi szemünk, amivel meglátjuk Isten dolgait, és be tudjuk fogadni Isten igéjét. És amikor újjászületünk, utána kapunk egy olyan ajándékot is, hogy utána meg tudjuk érteni Isten igéjét, hogy miről beszél. Hiszem, hogy a mai napon, amit átadok nektek, meg fogjátok érteni az Úr egyszerűségével, igyekszem átadni, és már 2020-ban hallottatok tanítást a szamáriai asszony esetéről, és most felelevenedett bennem, a Szent Szellem ezt mutatta, hogy erről tanítsak a mai napon. Mert egy kis frissesség van benne az igéből, mindig megtanulunk valami újat, és megmutat nekünk új dolgokat, és kijelentéseket, megértéseket kapunk belőle. A János evangélium 4. fejezetében van az a történet, amikor Jézus beszélget a szamáriai asszonnyal. Először is tudnunk kell, hogy ez a történet még a keresztre menetel előtt történik, tehát a megváltás előtt történik, ahol még az embereknek nem volt lehetőségük, hogy újjászülessenek. Itt még Jézus testben a földön járt, és tanította az embereket. Tehát azért ezt lássuk ebben a történetben, de majd többször fogom említeni. A János evangélium 4. fejezetének a 3. versétől olvasom, és versenként igyekszem kielemezni ezt a történetet. Jézusról szól, és tanítványairól, hogy elhagyja Judeát, és elméne ismét Galileába. Szamárián kellett pedig átalmennie, megy vala azért Szamáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a közelébe, amelyet Jákob adott az ő fiának, Józsefnek. Ott vala pedig a Jákob forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azon mód leül el forráshoz. Mintegy 6 óra vala. Itt megállok az ige olvasásában. Ugye Jézus Júdeában volt a tanítványai, valahol tanított és kereszteltek, és elindultak ismét vissza Galileába, ami azt jelenti, hogy elég sok utat kellett, nagy utat kellett megtenni, ami 60 kilométerről szól, gyalog. Tehát tudnunk kell, hogy Jézus idejében nem mindenki ment szamárháton, mert ugye az volt a négylábú jármű abba az időbe, nem úgy, mint most, hogy beugrunk az autóba, vagy felugrunk a buszra, és elmegyünk a célba, és hamarabb odaérünk, hanem itt elég sokat kellett gyalogolni, 60 kilométerben. És írja az ige, hogy elfáradt Jézus. Tehát mivel Jézus ugyanúgy testben született meg ide a földre, ahogy mi élünk itt, ugyanúgy emberré vált, mint ahogy mi, leszületett a földre, és húsvér ember volt. Tehát voltak érzései, ugyanúgy őnek is elfáradt a teste, ahogy a miénk. Tehát szüksége volt arra, hogy megpihenjen. Annyiból volt különböző tőlünk, hogy az ő szelleme élő volt akkor, és azoknak az embereknek még nem. Tehát ennyi különbség volt, de ugyanúgy elfáradt a teste, és meg kellett pihennie. És azt írja Isten igéje, hogy Szamárián kellett pedig által mennie. Na most ezt azért térek ki, és majd fogom is olvasni itt az igében, hogy mit jelent az, hogy Szamárián keresztül kellett átmennie. Tudni kell, hogy a Isten népe a zsidó nép. De mivel útba esett ez a Szamária nevű hely, ezért Jézus úgy döntött, hogy nem kerüli meg, mert Jézus is zsidó volt, hogy nem kerüli meg, hogy által megy Szamárián keresztül. Tehát azon az úton megy, tehát érinti ezt a Szamária nevű városkát. És ott volt egy kút, és ott megpihent. Olvasom tovább, tehát azt kell tudni, hogy az a zsidóknak nem szabadott idegen népekkel érintkezni, tehát pogány népekkel. Tehát Isten népe. Ez az Ószövetséghez tartozik. De majd mondani fogom az új hírt, ami nekünk jó belőle. Folytatom az igét. Ott vala pedig a Jákob forrása, Jézus azért az utazástól elfáradva, azon mód leül el forráshoz, mintegy 6 óra vala. A 6 óra azt jelenti, hogy 12 óra. Tehát délben ült le pihenni. Jöve arra egy szamária beli asszony vizet meríteni, ugye a kúthoz, mert ugye el kellett menni a kúthoz, és vizet kellett vinni be a városba, ha akartak inni, vagy akartak mosni, tehát szükség volt arra, vagy főzni, hogy vigyenek vizet. Tehát jöve egy szamáriabeli asszony vizet meríteni, mondanék ki Jézus, adj innom, hoppá! Na, Jézus megszólította ezt az asszonyt, az asszony pedig nagyon meglepődött ezen, hogy hogy jön ahhoz Jézus, hogy őt megszólítja. Egy az szamáriabeli, a másik pedig asszony. Tehát az asszonnyal nem nagyon álltak szóba abban az időben férfiak, ugye külön csoportokat alkottak és külön voltak. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Tehát Jézussal, akik mentek a tanítványai, azok megéheztek és elmentek ennivalóért. Mondta azért néki a szamáriai asszony. Figyeljétek! Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki szamáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a szamáriaiakkal. Tehát rögtön válaszolt, igazából támadásba lépett Jézus ellen, hogy mit képzelsz, hogy te szóba állsz velem. A másik oldalról, ha megnézzük és folytatjuk a történetet, a másik oldalról pedig az asszonynak, én úgy gondolom, amin keresztül ment, jól esett neki, hogy valaki szólt hozzá, valaki megszólította, és valaki tisztelte igazából annak ellenére, amiket tett, de folytatjuk az igét. Felele Jézus, és mondanéki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Csodálatos igevers. Ami azt jelenti, hogy azt mondja, nem, ha ismernéd az Isten ajándékát, ez egy előrevetített kép, hogy ha ismernéd, hogy újjászülethetsz, hogy befogadhatod őt, aki kéri tőled, hogy adj innom. Tehát ha befogadnád, ha tudnád azt, hogy mit jelent ez, hogy befogadod a Jézust, az élő vizet. Mert nekünk ő az élő víz. Tehát aki nem fogadja be Jézust, nem imádkozza el hittel és szívvel az üdvösség imáját, tehát nem hisz Jézusban, és nem fogadja be szívébe, akkor szellemileg, amit az atyától kapott, az a bensődben, aki lakik, aki te vagy magad, az halott állapotban van. Tehát annak meg kell elevenedni, annak élővé kell válni, ha befogadod a drága Jézust. És örök életed van. És nagyon fontos tudni azt is, hogy ha élővé válik a bensőd, a lényed, a szellemed, aki te vagy, akkor a mennybe fogsz kerülni, nem a pokolba, amikor meghalsz. Amikor a földi sátorházad elfárad, tönkre megy, és meghalsz. Meghal a tested igazából. És tudjuk, hogy abban a pillanatban, amikor a testünk meghal, abban a pillanatban a lényünk, a szellemünk és a lelkünk, ez a kettő összekapcsolódik, abban a pillanatban megy fel a mennybe. És ezt milyen jó tudni. És nem csak ezt jó tudni, ez csak kitérő, amit még mondok, hogy a Jézus ezáltal, hogy te újjászületsz, megmentett a bűnátkától, a kárhoztatástól. Bármi rosszat tettél a múltban. Attól a pillanattól kezdve, hogy Jézust befogadtad, az ő vére elmosta a bűneidet. Természetes módon, ha tovább megyünk az úton, nem azt jelenti, és azt Jézus sem mondja, hogy bármit megtehetsz. Szabad akaratot kaptál. De ha befogadod őt, és az ő igéjén mész tovább, akkor tudni fogod, hogy mit szabad, és mit nem. Tehát, ami volt, elmúlt. Soha nem szabad a múltba kotorni, és elővenni a 10-20-30 éves fájdalmakat, mert ezt tette velem a szomszéd, vagy a barátnőm, vagy a házastársam, vagy a munkatársam, vagy bármi, vagy az anyám, vagy bárki. Ezt hagyni kell. Az már megtörtént, a történelmet mi nem tudjuk megváltoztatni. Így van. De ami előttünk van, azon az úton úgy kell menni, hogy az nekünk jó legyen, mi tudjuk azt megváltoztatni Istennel együtt. És a most hitünkkel kell. Mert amit a múltban tettünk, azt most aratjuk le. Akár jó, akár rossz. De amit most teszünk, azt a jövőbe learatjuk. Le fogjuk aratni, ezért jó dolgokat tegyünk. És Isten fele forduljunk. És megbocsátott nekünk Jézus. Abban a pillanatban minden bűnünket megbocsátotta. Bármi rosszat tettünk. meg még amit teszünk, azt is megbocsátotta már most. Csak úgy cselekedjünk, ahogy kell. Folytatom a történetet. Tehát mondta Jézus az asszonynak, hogy adj innom, és azt mondta neki, hogy ha tudnád, hogy ez mit jelent, kikérte tőled, és ha én néked adnák élővizet, akkor milyen boldog lennél, és milyen jó lenne. Mondta neki az asszony, Uram, ugye ő fizikailag látta az asszony, amit mondott Jézus, fizikailag látta, nem szellemi úton. Azt mondja neki, mondanék ki az asszony, Uram, hát nincs mivel merítened, és mély a kút, hol vennéd hát az élő vizet? Még mindig az asszony fizikailag látta, amit Jézus mondott, mert ugye ő nem volt újjászületve, és nem értette el szellemi dolgokat. Mert a szellemi dolgokat csak szellemileg lehet megérteni. A testi dolgokat, azt pedig testileg értjük, a fizikai dolgokat. Ugye, amit látunk a fizikai szemünkkel, azt hisszük el, mindig azt szoktuk mondani, hiszem, ha látom. A hit pedig micsoda? Elolvasom a zsidó levélből. A zsidó 11.1 azt írja. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak a bizonyítéka. Tehát az egy nagy dolog, amikor egy belső képernyővel látsz valamit, elképzelsz valamit, amit el szeretnél érni az életedbe, de már ott látod, hogy ez neked megvan. Ezt ha hiszed, akkor Isten se látjuk, ugye? Ő is egy szellemi dolog, nem látjuk, nem látod a fizikai valóságba. Mégis hiszel benne. Így van. És Isten meg tudja tenni a jó dolgokat az életünkben. Amikor a Jézus idejött a földre, azok az emberek abban az időben őt látták. De mi hiszünk benne, úgyhogy nem látjuk. Mert itt van benne Jézus, meg itt a bensőnkben. A hit az a legnagyobb, legfontosabb dolog. Mindenki hisz. Az újjászületett ember is, és aki nincs újjászületve, az is hisz. Minden ember hisz valamiben. Csak nem mindegy. Isten nélkül sehova nem jutunk. Sehova. Csak a rossz dolgokban, mert van egy evilág istene, a sátán. Azt is bebizonyítom, hogy megvan írva 2 Korintus 4:4. Azt írja, hogy akikben evilág istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten. Tehát evilág istene a sátán. És nagyon sokan a sátán fele fordulnak. És a sátán mindig azt hiteti el, amit a világba látsz, amit ebbe az okos dobozba látsz, a tévébe. Az a sok mocsok, az a sok rossz hír, mondjatok nekem, mostanában hallottatok valami jó hírt a televízióba? Nem. Csak a rosszat. Na most azért van ez az okos doboz, ez is már sátántól való, azt mondom, mert csak rosszat hirdetnek, és tudjátok miért? Hogy félelembe tartsanak benneteket, az elméteket, az embereket. Félnek az emberek a világba. Tehát amikor te újjászületsz, Krisztus megadta a békességet. A szívedben van a békesség, megbékéltünk Istennel. Ő békességet adott, nem aggodalmas életet. Vannak látható dolgok az életünkben, meg ami rossz dolgokat megtapasztalunk, meg sok rossz dologból ki kell menekednünk, de az azért van, hogy Isten azért van nekünk, hogy ő vele együtt menekedjünk ki. Ha ő rá tekintünk, ha ő benne bízunk, hogy már pedig meg lesz, hogy ebből a helyzetből engem kisegít, ebből rossz helyzetből, akkor ha bízok benne, akkor meg is fog történni. Ezt meg kell tanulni, mert így most elsőre elmondani nem egy egyszerű dolog, még másodikra, harmadikra, meg 150-re sem. Ezt tanulni kell. De azt csak úgy tudod, ha foglalkozol az igével, olvasod minden nap, és tanításokat hallgatod, és elmélkedsz, elgondolkodol rajta. Ez csak úgy fog a valóságba jönni, ha vágyódsz rá, ha foglalkozol vele. A Jézus nevében visszatérek. Tehát ott tartottunk, hogy ez az asszony fizikailag látta azt, amit Jézus mondott, és mondja neki, hogy tudná meríteni, hát nincs is nálad semmi, amivel tudsz meríteni, vagy nem tudsz a kútból vizet, és nem is élő víz van a kútba, ott csak ivóvíz van. És ez azt jelenti, hogy ha isszuk a kútból, vagy a csapról a vizet, akkor egy idő után megszomjazunk. De Jézus olyan vizet mond, olyan élő vizet mond, amitől soha többet nem szomjazunk meg. Az élő víz. És folytatjuk tovább, azt mondja, avagy nagyobb vagy én, te a mi atyáinknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és a jószágai is. Tehát még ezt mondja hozzá, hogy ugye fizikailag ezek az emberek tudnak inni abból a kutból. És ugye a Jákob vonalon megyünk, a Jézusi vonal az a Jákob vonaláról jön, tehát a Jákob is benne van ebbe a életvonalba. Felele Jézus, és mondanéki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, ahogy mondtam, hogy a kutvízből, ha iszunk, vagy a csapi vízből, vagy a bubis vízből, vagy a másikból, akkor megszomjazunk egy idő után, de azt mondja, ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki örök életre, buzgó víznek kutfeje lesz ő benne. Ez annyira jó ő benne, tehát befogadjuk Isten szellemét, és bennünk van, meg Jézus is, és belülről kell kifele jönni az elménken, a gondolatainkon keresztül a testünkre, a gyógyulás kijön onnan, mert az már ott van bent, bennünk van a gyógyulás, amit Jézus elvégzett a kereszten. A megváltás téma a legnehezebb, amit ember meg tud érteni. Hogy bennünk van a gyógyulás, bennünk van a bőség, bennünk van az örök élet. Talán azt a legegyszerűbb megérteni, az örök életet, hogy újjá vagy születve. De az, hogy gyógyult legyél, azt már nehezebben tudod belülről kifele hozni, mert valahol a hited még nincs teljesen ott a szeren, így szokták mondani, hogy elhiggyünk valamit. Tehát azért kell az elmét folyamatosan újítani. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és csodálatos dolgok. 15-ös vers, mondanék ki az asszony, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Még mindig nem érti az asszony, de már valamit kapizsgál, hogy miről beszél Jézus. Mondanék ki Jézus, menj el, hívd ide a férjedet, és jöjjön ide. Felele az asszony, és mondanék ki, nincs férjem. Mondanék ki Jézus, jól mondád, nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Tehát nem hazudott az asszony, és Jézus tudta azt, hogy ő milyen életet élt. 5 férje volt, 5 férjet szaggatott el, és most volt egy ember, akivel együtt élt. Ugye mai világban azért nagyon sokan így élnek, együtt csak párban az emberek, de még hisszük azt, hogy többsége nő és férfi. Hisszük azt, hogy megfordulnak azok az emberek, akik el vannak nagyon tévejedve ebbe, mert Isten nem Ádámot és Pétert teremtette egymásnak, hanem Ádámot és Évát. Szóval azért ezzel tisztában kell lenni. Sőt, ha megnézzük az Ószövetségben Szodoma Gomorát, megnézzük a Noét, Noé bárkáját, hogy meg kellett építeni, mert özönvíz lett. Mi volt előtte? Elmocskosodott a világ, bűnben éltek, volt minden mocsok, amit el tudunk képzelni, és ez így volt Szodoma Gomorába is. És Istennek ott kellett tenni valamit. Mert az emberek nem hallgattak rá. És ha megnézzük most, mi van? Ugyanaz. Ha megnézzük, milyen a világ. Sajnos ugyanaz. De mindig van Istennek egy külön választott népe, aki hozzáfordul, és imádkozik azért az emberekért, akik ilyen helyzetben vannak, vagy azt csinálják, vagy bármi rosszat. De hisszük azt is, hogy a börtönök is kiürülnek Jézus nevében. Mert azok az emberek is eltévesztették valahol. És hisszük, hogy ha egyszer kikerülnek, nem fogják elkövetni ugyanazt, meg más sem, más rosszat sem. Mert az evangélium mindenhol terjed. Dicsőség az Úrnak. Tehát, mondanéki az asszony, Uram, látom, hogy te proféta vagy. Mert ugye ez a proféta, mert Jézusnak öt szolgálat van ugye az Új Szövetségben. Apostol, proféta, evangélista, tanító és pásztor. Ez az öt szolgálat létezik most. Ebben a új időben, új szövetségben, az Ószövetségben voltak a papok és a királyok, meg ott is proféták voltak. Új szövetségben ez az öt szolgálat létezik, és Jézusnak mind az öt szolgálat megvolt, és ezért tudott ő profétálni is. Tehát látjuk itt már egy változtatás van, egy átlépés van abból a helyzetből, hogy a nő ne azon gondolkodjon, hogy ő miket tett, hogy ennyi férje volt, meg milyen dolgai voltak, hanem itt átlép Jézus egy másik vonalra, és mondja, hogy a mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Tehát elkezd az imádságról beszélni Jézus, hogy imádkozni kell. De nem kell ahhoz bemenni egy épületbe, hogy te imádkozzál. Nagyon szép, amikor bemegyünk a szép templomokba, imádkozunk, ez nem elvetendő dolog, de teljesen mindegy, hol vagy. Bárhol vagy, akár az udvarba, vagy a kertbe, vagy dolgozol, bárhol lehet imádkozni most már, mert hol van Isten szent temploma? Nem a fizikai templomba van, hanem itt. A te tested, a Szent Szellem temploma. 1 Korintus 3.16-ban leírja, ige, hogy nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakozik bennetek? Itt írja Isten igéje. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Amen. És a 2 Korintus 6-ban is leírja ugyanezt. 2 Korintus 6.16-ban az van. Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők népem lesznek. Amen. Tehát minden benne van az írásban, meg van írva. Tehát itt átvált Jézus arra, hogy eljött az imádkozás helye. Eljött az óra, ugye, ami még nem volt akkor meg, mert akkor még Jézus élt, de most már megvan, tehát közel van az az idő. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Itt van, amiről beszéltem. Hogy eljön az óra, hogy nem kell elmenni minden évben Jeruzsálembe azért, hogy imádkozzunk, vagy minden nap, vagy minden vasárnap a templomba, vagy akár bármi olyan helyre. Hanem azt mondja, ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. Amen. Jézustól támad az üdvösség, dicsőség az Úrnak, ő megy a keresztre, ő ment. Azt mondja, de eljön az óra, és az most vagyon. Amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Amen. Ebben az igében is benne van az, hogy Isten keresi, az atya keresi azokat, akik őt imádják, mint ahogy tanítottam a vámszedőről, a Mátéról, vámszedőről, hogy Jézus ment oda hozzá. Nem mi kerestük őt, Jézust, hanem ő keresett minket, ő keres minket. És itt is Isten, az Atya az ilyeneket keres imádóul. Az Ószövetségben Istenként szerepel Isten, az Új Szövetségben, akik már újjászületnek, az Új Szövetségben Atyaként nevezi meg Istent. Mert az Ószövetségben mi szolgák voltunk, az Új Szövetségben pedig fiak vagyunk, mert újjászülettünk, és Isten fiai leszünk, fiaivá válunk. Isten családjába tartozunk, a mennyei királyságba. Mennyei állampolgárságunk is van, nem csak magyar, vagy nem csak más állampolgárság, hanem mennyei állampolgárságunk is van. És azt mondja tovább, az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Amen. A szellemben imádják azt jelenti, hogy amikor újjászületsz, és utána a Szent Szellem keresztséget veszed, akkor a Szent Szellemnek az első jele, szellemi jele az, hogy elkezdesz nyelveken imádkozni, ami angyali nyelvet jelent. Tehát sokan azt hiszik, hogy bolondok vagyunk, mikor elkezdünk nyelveken imádkozni, de és furcsa is az embereknek, ez a legfurcsább dolog, amit hallanak, hogy nyelveken imádkozunk, ez olyan, amikor gügyög a baba. Tehát ilyen dadogó kis ajakkal lehet ezt imádkozni, de ezt nem tudod testből imádkozni, ezt a Szent Szellem adja azokat a kiejtéseket, ami a bensődből jön ki. Tehát magyarul is lehet imádkozni, vagy akármilyen nyelved van, imádkozni lehet, de ez egy közös nyelv, egy szellemi ima. És ez akkor történt meg, amikor Jézus felment a mennybe, amikor keresztre ment, akkor még utána megjelent a tanítványoknak 40 napig, és utána felemeltetett az atyához, és azt mondta, hogy küldök néktek vigasztalót, a Szent Szellemet, Isten Szellemét, aki majd megtanít titeket mindenre, hogy merre menjetek, mit tegyetek, és eszetekbe fogja juttatni azt, amit én tanítottam veletek. És ez által, hogy rájuk szállt a Szent Szellem, ezért nyelveken kezdtek el imádkozni, ott a felső házban, amikor várniuk kellett, hogy eljöjjön a Szent Szellem, hogy Jézus szóljon az atyának, hogy küldje le az ő szellemét ő helyette. Tehát nem hagyott minket árván, nem hagyott egyedül Isten, az atya, hanem Jézus helyett leküldte az ő erejét, az ő Szent Szellemét, ami most itt jelen van a földön, ami bennünk él, és nem mi tesszük a dolgokat. Sokan összekeverik a varázslással, meg a boszorkánysága, az az ördögtől van. De amit mi teszünk, amit Isten tesz rajtunk keresztül, az Istentől van, az jó dolog. Tehát ezáltal jönnek a gyógyulások, ezáltal jönnek a szabadulások, a lelki szabadulás, amikor nyomás alatt van az ember, tehát nagyon sok mindentől meg lehet gyógyulni. És vannak kézrátételes alkalmak, bárki kérheti, hogy imádkozzunk érte, tehát imádkozni lehet emberekért, és azért is vagyunk, hogy menjetek el, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, és tegyétek a kezeteket az emberekre, hogy tudjanak megszabadulni a betegségektől, meg tudjanak megszabadulni a nyomástól. Úgyhogy van a kezünkben védőeszköz, és tudunk az ellenség ellen tenni, ellenség munkái ellen. Nem olvasom tovább az igét, hanem itt az a lényege még, hogy ezt a nőt olyan szinten megérintette Jézus, hogy elment és szólt a többieknek, Szamáriába, a férfiaknak, hogy elmondta, hogy ez az ember, ez a proféta elmondta azt, hogy én mit tettem az életembe. Ugye ez egy csodatétel, hogy elmondta neki Jézus, hogy miket tett, és hogy honnan tudta volna. Tehát elmondta ezt a csodát, és ennek a csodának a hatására oda mentek Jézushoz ezek az emberek, és elfogadták őt, mert eljött az aratás ideje, ami azt jelenti, hogy eljött az az idő, amikor az új szövetségben, hogy újjá kell születni az embereknek. Ez azt jelenti. Meg kell, hogy kapják az élő vizet, ami igazi élő víz. És még egy kijelentésem volt ebből, nem akarom tovább húzni az időt, hogy amikor azt írja az ige, hogy az asszony letette a kút mellé a korsót, ugye, amivel ment, hogy vizet merítsen. Ott hagyta a korsót, és ő maga, az edény, vitte az élő vizet a többieknek, elmondta, hogy itt az élő víz, mármint Jézus elmondta, hogy itt az élő víz, gyertek hozzá. Ha megszomjúhoztatok, vagy megfáradtatok, jöjjetek én hozzám, mondja Jézus, és én megnyugosztlak titeket. Egy dolgot hagytam ki röviden, hogy ugye Jézus a pogányasszonnyal szóba állt, ami azt jelenti, Jézus megmutatta az evangéliumokba, olvashatjuk, hogy azt tanította a tanítványokkal, hogy nem csak a zsidó nép, hanem a pogányok is, a Isten családjába mindenki beletartozik, a pogány nép is, amikor eljön a megváltás, és utána az új szövetségben már mindenki egy az Úrban, és nem csak a zsidó nép. Úgyhogy de zsidókért kell imádkoznunk mindig. Úgyhogy ezért mutatta be egy pogány asszonynak a példájával Jézus, hogy nem csak a zsidó létezik, hanem létezik a görög és bárki más. Akár magyar, akár görög, akár angol, mindenki Istenhez tartozik, aki őt befogadja. Amen, halleluja. Ezt szerettem volna átadni, és mivel erről az örök életről beszéltem, Ezért hiszem azt, hogy ez megérintette a szíveteket, és ha most megkérlek benneteket, hogy álljatok fel, és egy közös imára meghívlak benneteket, akkor teljes hittel, teljes szívvel mondjátok utánam az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy ő meghalt értem és feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy ő meghalt értem és feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért. Hiszem, hogy az ő vére tisztára mosott engem.
Hiszem, hogy ő vére tisztára mosott
engem. És élővé váltam. Köszönöm, Jézus, az életedet. Ezért kihirdetem, és megvallom, hogy Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. Köszönöm az örök életemet. Amen. És azt is mondja Isten igéje, hogy fogadjuk be a Isten szellemét. Mert az is egy folyó lesz a mi bensőnkben, ami árad majd kifele Jézus nevében. A Lukács azt mondja, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát most kérünk, atyám, mondjátok utánam, hogy adod a te szent szellemedet, amit te örömmel odaadtál. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy beköltöztél a bensőnkbe, és a Szent Szellem folyamai áradnak ki belőlünk. Köszönjük, mennyei atyám. Amen. Amen. Halleluja. Foglaljatok helyet. Mert ugye a János evangéliumban olvashatjátok azt, hogy Jézus azt mondta Nikodémusnak, egy vallásos vezetőnek, hogy szükségnétek újonnan születnetek. És akkor azt kérdeztem, mit kell tennem ahhoz, hogy üdvösséget nyerjek. Hát újjá kell születni, be kell fogadni Jézust a szívedbe. És ez nagyon fontos, és pont abban az ige részben van, hogy ami szellemtől született, szellem az, ami testtől született, test az. Mert ő is félreértette, azt hitte, hogy még egyszer vissza kell menni az anya mélybe újjászületni. De nem, testileg megszülettünk, és meg kell születni szellemileg is, ami Istentől van. Úgyhogy ezt most megtettük, és köszönjük az Úrnak, hogy bennünk él, és örökre bennünk marad. Amen. És most átadom a szót Bor Ferenc pásztornak, aki néhány gondolattal elmondja a bibliai szövetségeknek az első-második leckéjéből a gondolatokat, a bibliasul is morzsákat.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Egy nagyon jó témát hoztam, ahogy a pásztorotok beharangozta, a bibliai szövetségek. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, úgyhogy én nagyon rövid összefoglalót fogok adni ebből nektek. Inkább szeretném a érdeklődést felkelteni, hogy olvassatok utána azoknak, amikről beszélek. Mondok ige számokat is, ha most nem is írjátok föl, de vissza tudjátok hallgatni, és utána tudjátok keresni, mert itt lehetnénk estig, szóval annyit lehetne beszélni erről. Az első pont, mi a szövetség? A Biblia egyetlen szövetség, amelynek van régi és új része. Eddig úgy fogalmaztunk, hogy van egy ószövetség, és van egy új szövetség, tehát mintha két szövetség lenne. De most ez a tanító olyan kijelentést kapott, hogy ez egy szövetség, csak egy régi és egy új változatban. Mit jelent a szövetség szó? A szövetség fogalma. Egyezmény és megállapodás. És amikor a felek szövetséget kötnek, akkor fogadalmat is tesznek. És ennek az a célja, hogy egymást segítsék. Ez a legfőbb cél. Kétfajta szövetség létezik. A kétoldalú szövetség és az egyoldalú szövetség. Kétoldalú szövetség az, amikor két egyenrangú fél, két egyenrangú ember köt szövetséget. Történelemből tanultuk, hogy a hét magyar törzs vérszövetséget kötött. Ők egyenrangúak voltak. És azt mondják erről, hogy ez volt a magyarság első alapszerződése Etel közben. A másik az egyoldalú szövetség, amikor nem egyenrangú felek kötnek szövetséget, például a király a nemes urakkal köt szövetséget. Azt a szót is hallottátok már, hogy hűbéres. Tehát a királytól az a nemes úr kap egy föld területet, és ennek fejében ő kötelezettséget vállal, hogy ezt is azt teszi, amiben megállapodnak. Elsősorban itt a király védelméről szokott szó lenni, hogy hadba vonul, hogyha szükség van rá. Istennek az emberrel kötött szövetsége is egyoldalú. Mert ezt a szövetséget, amiben mi hívők élünk, Isten kezdeményezte, és nem ember. Zsoltár 89.34. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Tehát Isten azt mondja magáról, hogy szavatartó. Régen az emberek szintén szavatartóak voltak. Az adott szó dominált, például egy vásárban, amikor eladtak egy szarvasmarhát vagy egy lovat, nem kötöttek 8 oldalas szerződést, hanem egyszerűen kezet fogtak, megitták rá az áldomást, és meg volt kötve a szerződés. Ma ezzel szemben nagyon sok oldalas papírt írnak, amikor valamilyen szerződést kötnek. Mert már nincs meg az emberek többségében a szavahihetőség. Nem kell nagyon messzire visszamenni. 50-es, 60-as években a MÁV-nál a balatoni vonal a Pécsi igazgatósághoz tartozott, de mivel messze volt, ezért Nagykanizsán létrehoztak egy vonalfőnökséget. Volt egy vonalfőnök, meg két ember talán mellette. És egyszerűen telefonon elintéztek mindent. Azt mondták, hogy ezt kell csinálni, akkor a dolgozó elfogadta, és végrehajtotta. Aztán, amikor én a vasútra kerültem a 70-es években, ez a vonalfőnökség üzemfőnökségé fejlődött ki, létrehoztak egy nagy adminisztratív apparátust, a munkaügyestől, a munkavédelmisig, a tűzvédelmisig, tehát feldúzzoztották a létszámot, és papírgyárrá vált ez az iroda. Azért, mert az emberi szavahihetőség többségében eltűnt. A Biblia a szövetségek könyve. A megváltozhatatlan ige egy sosem változó Istentől. Ez így lehetne meghatározni. És Isten elkezdett szövetséget kötni. Jeremiás 31-ben Izraellel és Júdával. Jeremiás 33-17-ben Dáviddal. Jeremiás 33-25 és 20-as versben a nappal és az éjszakával. És sorolhatnám tovább. A Biblia tanúskodik Isten szavának érvényességéről, hatalmáról és egységéről. Jézus a végső és teljes beteljesítője Isten emberrel kötött szövetségének. Nekünk csak Krisztusban van kapcsolatunk Istennel, az új szövetség által. Ez biztosítja Isten szövetségét a számunkra. Amikor megértjük ezt, akkor a szövetség ígéretei beáramlanak az életünkbe. Mik a szövetség ígéretei? Otthon elolvashatjátok az 5 Mózes 28-nak az első felét, ahol Isten felsorol számos dolgot, hogy áldás lesz, hogyha ezt teszed, meg ezt teszed, meg ezt teszed, Istennek engedelmeskedve. És Istennek az útján haladva. Összefoglalva ezt a sok mindent, amiben neki kezdesz, amire a kezedet teszed, amivel éppen foglalkozol, azon áldás lesz. Ez a lényege. Persze, ha valaki nem kezd semmihez, azon nem lesz áldás, mert Istennek nincs mit megáldania. Hit kell ahhoz, hogy Isten ígéretei szerint éljünk, és átvegyük azokat. Ha nem jársz hitben, akkor ebből ki fogsz maradni. Mi Isten népe vagyunk, ahogy hallottátok az előttem szólótól, és az ő kedvezményezetjei. Tudjátok, mi ez a kedvezményezet? Ez a fogalom használatos ma is. Például, hogyha egy fiatal pár a születendő gyermeknek betesz egy bankbetétet, akkor megkérdezik, hogy ki a kedvezményezett. És akkor ráírják, hogy a születendő gyermek, vagy a megszületett gyermek. Istennél mi vagyunk a kedvezményezettek, mert Jézus Krisztusban a nevünkre írt mindent. Mi nem a világ a gazdasági rendszere szerint élünk, hanem Isten gazdasági rendszerében működünk. És a kettő nagy különbség. Világi rendszerben van válság, csőd, Istennél soha nincs ilyen. Szövetségünk van Istennel, és ettől mi mások vagyunk. Ezért másképp kellene gondolkodnunk, beszélnünk, élnünk és viselkednünk. Hogy a világ megkívánja ezt a szövetséget. És a mi példánkon keresztül bejöjjön Isten királyságába. A leghatékonyabbak úgy lehetünk, hogyha belépünk az elhívásunkba, és beteljesítjük azt. Nem kell más tenni. Suszter maradjon a kaptafánál, ezt mondja a közmondás. Dávid király egyszer elhatározta, hogy megépíti a templomot, a jeruzsálemi templomot. De mi történt? Isten szólt neki, hogy állj, ezt nem te fogod megépíteni, hanem az utódod, Salamon. Dávid ezért nem sértődött meg, hanem elfogadta alázattal Istennek a tervét, viszont komoly összegű pénzt gyűjtött arra, hogy amikor Salamon kerül a trónra, akkor ne legyen anyagi akadálya annak, hogy megépítse a templomot. Tehát Dávidon keresztül Isten már előkészítette a templom építésnek a feltételeit. Tehát nem Dávidon keresztül valósult meg a terv, hanem az utódján keresztül épült fel a templom. Ha piciben gondolkodunk, akkor nézhetjük a ságvári gyülekezetet is, mert 2001-ben az Úr a szívemre helyezte, hogy jöjjek ide, alakuljon meg ez a gyülekezet, és dicsőség Istennek ma is megvan, de közben kinövekedett a helyi pásztor, átadtam a szolgálatot, és a beteljesítés már az ő feladata. És továbbra is támogatom ezt a szolgálatot a háttérből. Tehát ez egy párhuzam. Hallgatnunk kellene a Szent Szellemre, és engedelmeskedni neki, és ő úgy fogja alakítani a dolgainkat, hogy azok jóra forduljanak. Te vagy a címzettje minden áldásnak és ígéretnek, egy Jézus nevű ajándékba becsomagolva. Itt még egy szó előfordult, az áldás. Mi az áldás? Istentől a legjobb. Mindenből a legjobb. Második pont, a szövetség típusai. Alpont, Noéval kötött szövetség. Isten szövetségre lép Noéval az özönvíz után. 1 Mózes 9-ben olvassunk pár igét. Azért buzdítalak benneteket, hogy a szöveg környezetét is olvassátok el, mert most nem lesz idő minden igét elolvasni. 1 Mózes 9-ben a 8-tól 11-ig. És szól a Isten Noénak, és vele az ő fiainak mondván. Én pedig imé szövetséget szerzek ti veletek, és a ti magvatokkal ti utánatok. És minden élő állattal, amely veletek van, madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van. Mindattól kezdve, ami a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig. Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test, és soha nem lesz többé özönvíz földnek elvesztésére. Amen. Ugyan ma is vannak hatalmas árvizek, meg cunamik, és akkor ilyenkor azt mondják, hogy hát ez Isten büntetése. Itt van leírva, hogy soha nem lesz Istentől olyan vízözön, ami pusztítana. Tehát azok, amik vannak természeti csapások, azok nem Istentől vannak egyértelmű. Itt kétszer is említi ez az ige sor a szövetséget. Ki kezdeményezte a szövetség kötést? 9. versben azt mondja Isten, hogy én lépek veletek szövetségre, a 11. vers azt mondja, hogy én kötök veletek szövetséget. A 12-es, 13-as vers, ha tovább olvassátok, ott pedig a szivárványról beszél, a jelről, hogy ez a jel, és amikor esik az eső és van szivárvány, akkor Isten megemlékezik a szövetségéről. És mi is látjuk ezt. És a 15-16-os versben pedig Isten visszaemlékezik a szövetségére. Tehát olvassátok tovább csak ezt az ige szakaszt. Tehát Isten hozta létre ezt a szövetséget. Isten mindig magát helyezi az első helyre. És a szövetségben megfigyelhető, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Ez le is van írva az igében. És ez ugyanúgy igaz, amikor valakit felkelnek szolgálatra, akkor a vezető pásztor, aki idézőjelben ugye nagyobb, magasabb szintben van, úgymond a rang létrán, az megáldja a kisebbet és kiküldi a szolgálatra. A szövetség egyrészt Isten igéje alapján jött létre, másodszorban pedig nem a mi ötletünk volt, hanem Isteni. Ezt nagyon jó, ha látjuk. Ő mindig adni szeretne valamit, és soha nem elvenni. Ő jobban kívánja a gyógyulásunkat, a sikerünket, a gyarapodásunkat, a békességünket, mint mi. Tehát ennyire mellettünk áll. Isten mindent elvégzett már Krisztusban a kereszten. Igazából úgy is szokták mondani, hogy az új szövetség egy végrendelet. És a végrendelet akkor lép életbe, hogyha valaki meghal. Jézus pedig meghalt értünk. És a kereszten Isten minden haragját Jézusra öntötte. Ezért számunkra nincs ítélet, nincs büntetés. Mert a Róma 8.1 nagyon világosan mondja, nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Nem szabad megállni a igevers közepén, mert a vége is nagyon fontos, hogy nem test szerint járnak. Ugyanis vannak újjászületett keresztények, akik test szerint járnak, és nem szellem szerint. És mi történik ővelük? Egy igerészt kaptam nem régen, és az igerész úgy szólt, hogy testből aratnak veszedelmet. A veszedelem az pusztulást jelent. Ez pedig a Galata 6.8-ban olvasható. Tehát nagyon érdemes megfogadni azt, hogy járjunk szellemben. Isten útmutatása szerint, és régebbi tanítóktól hallottam azt, hogy úgy rendezzük be az életünket, hogy semmi olyannal ne terheljük magunkat, ami nem Isten tetszésére való. Hallani azt keresztényektől, hogy Isten elhagyott engem. Az igét olvassátok majd el hozzá a Zsidó 13.5-nek a végén, hogy Isten minket nem hagy el. Egyedül Jézust hagyta el rövid időre, amikor ő a kereszten függött és magára vette a világ bűnét. Bennünket nem hagy el. A pusztítás nem Isten természete. Ő meg akar áldani Krisztuson keresztül. És amikor Jézushoz fordul valaki, akkor az újjászületés által áldott lesz a szellemében, a lelkében, a testében, ha, jön egy feltétel, ha megújítja az elméjét Isten igéje által. Ószövetségben, aki az eljövendő megváltóba vetette a hitét, az befogadták a szövetségbe. Például a pogány Lútot, a parázna Ráhábot, Ábrahám is hitáltal igazult meg, napjainkban pedig, ahogy hallottátok az előttem szólótól, Jézus befogadása által válhat az ember igazzá. Béalpont, Ábrahám. Ez egy kapcsolaton alapuló szövetség. Az 1 Mózes 17, az 1-től 4-ig olvasom. Mikor Ábrám 99 esztendős volt, megjelenék az Úr Ábrámnak, és mondanéki, én a mindenható Isten vagyok, El Shaddai, járj előttem, és légy tökéletes, és megkötöm az én szövetségemet közöttem, és te közötted, és felette igen megsokosítlak téged. És orcájára borul Ábrám, az Isten pedig szól a néki mondván, ami engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyává leszel. Akkor még gyermektelen volt. És a 7-es vers. és megállapítom az én szövetségemet közöttem és közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek te néked Istened, és a te magodnak te utánad. A Noé szövetségénél is, ha megfigyeltétek, meg itt is nem csak Noéval, illetve Ábrámmal kötötte meg Isten a szövetséget, hanem az utódokkal is. Tehát ez egy örök szövetség, azt akarja jelenteni. Tehát Isten megajándékozta Ábrámot egy szövetséggel. Megváltoztatta a nevét, mert eredetileg Ábrám volt a neve, de utána Ábrahámmal változtatta, ami azt jelenti, hogy sok név atya. Sárai nevét is megváltoztatta Sárára, és amikor úgy kezdték szólítani egymást, hogy sok nép anyja, sok nép atya, akkor ez a hitükben megfogant, és megszületett a gyermek időskoruk ellenére. Tehát Isten, itt amit olvastam, kapcsolatra hívta Ábrahámot. De Isten 75 éves korában is szólt már Ábrahámhoz, és 25 évvel korábban kapott kijelentést Istentől, amit Ábrahám a szívében hordozott. Ezt az 1 Mózes 12-ben találjátok meg, az első 3 vers. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak te benned a földnek minden nemzetségei. Ezért mondjuk azt, és imádkozzuk azt, hogy Ábrahám áldása a miénk. De ez le is van írva a Galata levél 3. fejezetében. Tehát Ábrahám a szívében hordozta azt a kijelentést, amit Istentől kapott. És nagyon fontos a képzelő erő, hogy ezt használjátok, tehát a jó irányú képzelő erőt, mert ezt tudja a hit megragadni és valóságba hozni. Te is kezd el megvallani az igét, ami rólad szól. Ami rólad mond ki ígéreteket. Ehhez meg kell újítani a gondolatmintáidat, és rá kell venned a lelkedet arra, hogy egyetértésbe kerüljön a szellemeddel. Ha nincs meg ez az összhang, akkor nem jól működnek a dolgok. Beszélj a megoldásról. És mondd ki magad felett. Mondjátok utánom. Mindent meg tudok tenni. Mindenre képes vagyok. Jézus Krisztus által. Amen. Ábrahám is úgy vált sikeressé, hogy működtette a képzelő erejét, és nem a láthatókra tekintett. Mert mondhatta volna azt, hogy hát én már 90 éves vagyok, feleségem is már túl van a változókoron. Fizikailag nem volt lehetséges, hogy ők gyermeket várjanak, de Isten kegyelme és természet feletti beavatkozása által megtörtént náluk is a csoda. Ha Istennel személyes kapcsolatba, azaz szövetségbe élsz, az hatással lesz a hozzád közel állókra is. Elsősorban a családra kell gondolni, de gondolhatsz a közeli munkatársakra, vagy jó barátokra, mert a szellemiség az mindig átragad, ahogy a példabeszédek írja. Ha bölcsekkel jársz, akkor bölcs leszel. Ennek az a mondani valója, hogy a szellemiség átragad. Célpont Dávid. Ez a szövetség teherbírását mutatja meg. 2 Sámuel 23. Nem fogom végigmondani a mai jegyzetemet, teszek el belőle legközelebbre is. 2 Sámuel 23.5. Avagy nem ilyené az én házam Isten előtt, mert örökké való szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót, mert az én teljes üdvösségemet és minden kívánságomat nem sarjadoztatja-e. Itt van, hogy mindennel ellátva és állandó. Ezek kulcsszavak. Dávid bemutatja a szövetség maradandóságát ezáltal. Ezek Dávid utolsó szavai, itt a 2 Sámuel vége felé. Az utolsó szó nagy jelentőséggel bír, nagyon fontosak. bíróságon is megkérdezik, hogy mit mond az utolsó szó jogán. Vagy talán még abban az időben, a régi időkben a hóhér is megkérdezte, hogy mit mond az utolsó szó jogán. És akkor még lehetett valamit végrendelkezni, hogy mi legyen, miután ő már nincs. A mi életünkben is Jézusé legyen az utolsó szó, illetve az igény, mert az ugyanaz. Nem kell mindent meghallanod. Egyik tanító azt mondta, hogy ne legyen mindig nyúlfüled, mert a nyúl nagyon jó hall. Felemelje a két nagy fülét és fülel. Jön-e a róka, vagy valami támadás. Nekünk viszont nem kell mindent meghallanunk, nem kell meghallani egy beszólást, nem kell meghallani egy rossz orvosi jelentést, és itt egy példát szeretnék elmondani. Egy ismerősöm, egy tanár, egy sima járdán egyszerűen elesett. Nem tudni, hogy mitől, elesett. Úgy megsérült a gerince, hogy alsó végtagjai lebénultak legalább ma 20 éve. Aztán elmentünk hozzá, mert hívő ember, beszéltünk a természetfeletti gyógyulásról, de ő ragaszkodott az orvosi jelentéshez, mert az orvos megmondta, hogy ő tolószékből nem fog fölkelni. Hát ebben az esetben nem Jézusi az utolsó szó. Az ő esetében az utolsó szó az orvosi jelentés. De ne az legyen az utolsó szó. Jézus mit mondott? Tartsátok a szemeteket Istenen, és ne engedjétek meg a figyelem elterelést. Egy rossz orvosi jelentés is elterelheti a figyelmünket. Vagy pedig a gyülekezetben valaki beszól, vagy megzavarja az alkalmat, az is eltereli a figyelmet. Nem véletlenül a pesti gyülekezetben sok évvel ezelőtt felkérték a gyülekezet tagjait, hogyha tanítás alatt ki kell menni a mosdóba, akkor ne a középső közlekedő menjen ki, hanem a fal mellett. Mert a figyelem ráterelődik. És lehet, hogy pont egy mondat az, amit nem hall meg, ami neki számára fontos lenne, de ugyanez a helyzet akkor is, amikor esetleg gyerekek vannak a gyülekezetben és zajonganak. Nem az a baj, hogy ott vannak, hanem az a baj, hogy a figyelmet elterelik. Aztán van egy sablon, ami sok esetben megtapasztalható, és ezt azért hozom elő, mert az Örömhíradó újság kapott egy cikket a Bemutatjuk rovatba, és az egyik pásztortársam hasonlóképpen járt. Elhívás, kifogás, Isten a kifogást elutasítja, és megerősíti az illetőt az elhívásba. Pásztortársam is azt mondta még 25 évvel ezelőtt, hogy jaj, hát uram, tudta a szívében, hogy van elhívása, de hozta a kifogást, hogy uram, nekem pici gyermekem van. Savanyúságot el kell tenni, be kell főzni a befőttet, és nekem még nincs időm. Aztán egyszer éjszaka meglátogatta a Szent Szellem, úgy fölpattant az ágyból, és körbeszaladt a lakásba, hogy azonnal igen mondott. Istennek! A másik ilyen elhúzó erő a szolgálattól az Egyiptom. Mert az Egyiptom a világot jelképezi, a pusztulást. Ezt megtaláljátok a Jeremiás 42-ben, 13-tól 17-ig. Most nem fogom felolvasni. Tehát fogunk kapni kísértést arra, hogy visszamenjünk a világba. És azok a szolgáló társak, akikkel együtt a akkori anyagyülekezetemben 25 évvel ezelőtt ott álltunk 12-en, talán ma ketten szolgálunk. Mert a világ visszahúzza. Megyek tovább. Mindjárt vége lesz. Isten ígéretet tett Dávidnak, hogy a leszármazottai nem fognak elfogyatkozni, akik Izrael trónján ülnek. Az ígéret után Dávid számtalan hibát követett el. Házasságtörés, gyilkosság, tehát nagyon súlyos dolgokat. De Isten ennek ellenére betartotta az ígéretét. Mert a szövetség állandó. A szövetség örök. És Isten a szavát nem másítja meg. És ezen a dávidi vonalon megszületett az Úr Jézus. Jézust kell keresnünk, belőle fakad az örömünk, a növekedésünk minden területen, a háromszoros megváltás, a betegség, a szegénység és a szellemi halál alól, és ide sorolnám még a generációs hátuk alól való megváltást is, mert még ma is hallom keresztényektől, hogy hát a generációs hátuk az lehet, hogy rajta van az XY-on. Egy igét még elolvasunk, a Jeremiás 31-ben, 29-es, 30-as vers. Ez egy előkép. Tudjátok, a generációs átok az Ószövetségben létezett, hogy amit az apák elkövettek, azoknak a büntetése a fiakra is rászállt. Ez a generációs átok. De ez ma nincs. Sőt, az Ószövetségben ez meg is van profétálva. Jeremiás 31, 29, 30. A manapokban nem mondják többé. Ez egy mondás. Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el. Tehát ez vonatkozik az Ószövetségre, hogy amit az apák elvétettek, bűnkövettek el, a fiak is megisszák a levét. 30-as. Sőt, inkább mindenki a maga gonoszságáért hal meg, minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el. Ez az Újszövetségre vonatkozik. Tehát ma az Újszövetségben, mivel Jézus által megváltást nyertünk, és hogyha utána mégis valamit elkövetünk, akkor a vetés-aratás törvénye, vagy amit az előbb olvastam a test cselekedetei által, mi aratjuk le azokat a rossz gyümölcsöket, és nem az utódaink. Tehát generációs átok már nincs, dicsőség Istennek. Összefoglalva ezt a második fejezetet, Noé esetében Isten hozta létre a szövetséget, Ábrahám szövetsége a személyes kapcsolaton alapul, és Dávid szövetsége pedig bemutatja a teherbírást és a szövetségnek az állandóságát. Legközelebb folytatjuk a szövetség képeivel. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Legyetek áldottak.
Lassan be is fejezzük a mai alkalmat. Kell hallani az alapokról, és kell hallani egy kicsit erősebb dolgokról, mert van, aki még most született újjá kis csecsemőként, szellemi csecsemő. Ő neki az alap kell, a gyenge táplálék, de akik már mind az Úrban növekedettebbek vagyunk, nekünk kell az erősebb táplálék. Tehát ugye csecsemő is először cumis üvegből eszik, aztán pépeset, és aztán megy a szilárd anyag fele, de mi már szilárd ételt eszünk többségébe is. Szükség van az erősebb eledelre. Köszönjük, Atyám. Amen. Áldottak vagytok, és éljetek együtt Jézussal minden napon, és örömötök legyen, boldogságotok minden nap. Jézus nevében. Amen.